Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Ma a Szegedi Kövér Béla Bábszínház két oszlopos tagja van itt velem, Kis Ági igazgató és Neder Jankó művészeti vezető. Szervusztok, és köszöntök a stúdióban. Alapvetően ez zenei ihletettségű műsor, de megtaláltam a kapcsolódási pontot, hiszen a Bábszínházban is van zene, a Neder Jankó pedig kiválóan énekli a Come Together-t a Beatles-től, ahogy láttam múltkor egy bohém szegedi éjszakán. Ugye? Az milyen volt, rendszeresen nyomod ezt a...
Az szinte, hát amikor a Szerda ott tér, No Milk Today-nek hívják a helyet, és ott van szerdánként ilyen jó kis dzsemmelés. Több pontján is volt a városnak, remélem, hogy még ez újra felvirágzik más helyeken is, és ott szoktunk játszani, és talán ott hallhattad többek közt. Ez egy ilyen nóta csokor, amiben mindenki beszáll, és van amikor nagyon-nagyon tehát, hogy közel van a kampusz, néha van az, hogy jön, mit tudom, egy francia trombitás, jön egy amerikai szaxofonos, stb.
Jamaikai trombitás,
szerb zongorista, nagyon izgalmas.
De hát azért van kapcsolódás a Bábszínház és a zene között, hiszen szerintem a Bábszínház a leginkább összművészeti műfaj. Ez tényleg így van, és alapvetően, főleg a vásári műfajra nagyon jellemző a ritmus és a tempó. Ezt tartani kell, iszonyúan feszes legyen, mert ha ez nem, akkor szétesik az előadás. És hát csinálunk olyan produkciókat is, amiknek a zene központi eleme.
És az egész látvány is sokkal komplexebb a Bábszínházban, nem? Tehát a látvány sokkal egységesebben van kezelve, mint akár egy prózai színházban.
Hát persze, azért, mert itt nem díszítő elemként funkcionál, hanem nagyon sokszor szereplővé válik, vagy a díszleterem, mert animálják, manipulálják a bábszínészek, úgyhogy igen, törekszünk arra, hogy nagyon beszédes, izgalmas teret kiszolgáló, az előadást kiszolgáló olyan díszlet legyen, ami valahogy önmagában is egy olyan univerzumot teremt, ami kinyit egy csomó asszociációs mezőt, de alapvetően játékos. A gyerekeknek ez nagyon kell, de valójában egyébként szerintem minden nézőnek.
Sőt, múlt évadban volt egy ilyen, hogy mozgatók a kifutón, ez egy beszélgetéssel egybekötött ilyen esti felnőtteknek való program. Arra tettük a fókuszt, hogy mit jelent a mozgató, vagy mit jelent a mozgatónak a jelmeze, vagy mennyire jelmez az, mennyire akar eltűnni, vagy mennyire segíti mondjuk meg a bábnak a láthatóságát, vagy bizonyos esetekben magát az, hogy díszletként is tud funkcionálni egy-egy mozgatói jelmez.
Igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag egy divat bemutató volt. Különböző előadásokat szedtünk össze, olyanokat, amikben tényleg nagyon fontos a jelmez, vagy egyáltalán nem mutat semmit, tehát teljesen neutrális, vagy kiegészíti, vagy akár díszletként funkcionál a jelmez, ami egy nagyon izgalmas dolog a színházban, ez azért nem jellemző az ember színházban. És akkor végigmentek a színészek bábok nélkül, tényleg mint egy kifutón zenére, úgy is volt kialakítva az egész színpad, és utána ugyanezt a jelentet megismételték bábokkal, és egészen más lett az egész, és akkor ezt próbáltuk körbejárni dr. Kércsi Verával, hogy hogyan is működik ez, hogyan is mozdulnak meg a jelmezek a színpadon, és hát iszonyú jó buli volt, mert a nézők olyan izgalmas dolgokat, meglátásokat mondtak, kínáltak meg minket, hogy valószínű, hogy ezt ismételni fogjuk például ezt a programot.
Ti miért lettetek alapvetően bábszínházi művészek egyébként? Miért ebbe az irányba mentetek? Mind a ketten báb színházi rendező szakon végeztetek? Vagy ez hogy is volt?
Mind a ketten bábszínész.
Bábszínész, aha. És utána jött a rendező szak?
Egyikünk sem csinálta meg, csak rendezünk bátran és merészen.
Pedig azt hittem, hogy te végeztél valami ilyesmit.
Én is bábszínészként végeztem.
Ahogy én is.
Aha. A kérdés ettől függetlenül valid, illetve nem valid, de áll az, hogy miért ebbe az irányba mozdultatok el?
Jankó?
96, Pécs, Színháztér.
Kispál és a Borz, még Tombol,
még a mostani Bóbita, az még Dozsó, tehát még művelődési központ. Én szerintem ott voltam.
Nem Kozsó, hanem Dozsó.
Dozsó, mert dr. Sándor és Zsolnai művelődési. Igen, szerelmek szövődnek ott, és azt hiszem ott vagyok egy Kispál és a Borz koncerten, talán az utolsók egyike abban az épületben, amíg még művelődési ház, utána meg sok-sok év múlva meg ott vagyok épületbejáráson, amikor Európa Kulturális Fővárosa és a Bóbita, a mostani Bóbita bábszínháznak az épülete lett. De ez még 96, és Színháztéren van egy előadás, van egy Bábel című ótestamentumi történetek, közben szamártestamentumi történetek, Szamárháton jönnek bohócok velem szembe. Egyszer csak elkezdődik egy olyan kavalkád, ami beszippantott, és azóta se enged, és ennek nagyon hálás vagyok. Előtte mindenféléből így megpróbáltam, kiléptem belőle, szerintem a szülők azt gondolták, hogy ez is ilyen lesz, de aztán ez így, mint a polip csápja, egy elkapott.
Egyébként nekem is hasonló volt, filmes világba kacsintottam, kicsit a grafikus világba, és természetesen minden színésznél szavaló versenyek tömkelege, és a szüleim azt mondták, hogy mindenképp csinálni kell egy normál szakmát is, úgyhogy én az orvosin végeztem előtte szociális munkás szakon, és utána a művészetterápia fele vettem még az irányt, de hát közben már menthetetlenül beleszerettem a báb műfajba. Egyrészt óvodás koromban apukám szervezett egy csomó kulturális programot Szegedre, és a Kemény Henriket is elhívta, és hát ott az a fajta játékosság, huncutság, az így teljesen berántott engem. És aztán, amikor középiskás voltam, akkor láttam Gólyalábasokat fesztiválon játszani, és kicsit ilyen cigány élet, kicsit utazós, rettentő kreatív, harsány és virulens tele élettel, és kiderült, hogy bábrendezők csináltak. Pályi János, aki most a Kaposvári Színház igazgatója, bábszínházi, Kovács Géza, aki most köszönt le, de ő volt a Cirókának, aztán a Griff bábszínháznak, és végül a Mesebolt bábszínháznak az igazgatója, Boráros Szilárd, aki a Veszprémi bábszínház egyik tervezője, művészeti tanács tagja, illetve Rumi László rendező, tehát ők négyen vittek egy csodálatos gólyalábos csapatot, és annyira megtetszett ez, hogy onnantól kezdve kerestem a helyzeteket, hogy lehetne kapcsolódni ebbe a világba, és hát igen, beszippantott utána bennünket, vagy engem is, úgyhogy aztán a Szegedi Bábszínházból ezt így most már tudjuk azt gondolom, hogy egy picit így a saját ízlésünk felé tekerni az ottani kis kerekeket.
Milyen a saját ízlésetek?
Izgalmas.
Ha igen, de játékos, intellektuális, vizuális.
Egyébként ez mindegyik.
Politikus, merész.
Igen.
Kell egyébként, hogy a bábszínház politikus és merész
szerintem
legyen?
Szerintem nincs olyan művészeti ág, ahol ne vagy ami nem ne lenne politikus. Persze nem az aktuál politikát értjük ez alatt, de hát mindig a jelenre reflektálunk, ilyetén formán politikus értelmszerűen, hiszen a társadalmi jelenségeket, összefüggéseket próbáljuk valahogy művészi formában önteni és megmutatni, de nyilván ezt nem úgy kell érteni, hogy gyerekeknek valami olyan előadást csinálunk, amiben ezeket így passzírozzuk át, bár persze volt Magyarországon olyan időszak az átkosban, amikor ezeket a demagóg dolgokat, meg a politikai ideológiát próbálták átpasszírozni, és nagyon lerakták gyerekszintre, és azon keresztül próbálták manipulálni a gyerekeket. Ez most már nincs így szerencsére, de például nagyon erős a szociális vonalunk, tehát keresünk minden évben minimum egy olyan történetet, ami szociálisan érzékenyít volt, például a bullyingról előadásunk, vagy a tárgyvesztésről, egy anyaháláláról, de nagyon-nagyon szépen volt végigvívve az előadásban, szóval fontos, hogy ott legyen a politika, de nyilván nem az aktuál politika az. Én azt gondolom, ízléstelen, ennek nincs ott helye.
Te rendezted legutóbb a Patkányfogót, ugye?
Nem, én, de játszottam. Nagyon nagy öröm, hogy benne lehetek.
Ezt a rendezést mindig erőltetem, és kiderül, hogy mindig csak színészkedtem, meg játszottam.
Nem, rendeztek,
de hogy azzal kezdtem, hogy rendezői szakot végeztetek, pedig nem, csak színészi szakot, és hogy te rendezted, pedig csak játszottál benne.
Nem csak, hanem más.
Egyébként az politikus előadás volt, vagy előadás? Mert az még fut.
Igen.
Sőt, most igazán, tehát hogy még szerintem a lentkerekes autót most húztuk hátra, tehát most kezd el majd szaladni. Annyiban politikus, hogy egy kicsit arra mutat rá, legyen ez bármilyen kor, hogy mi az a dolog, amivel nem merünk szembenézni, mi az a dolog, amit szőnyeg alá söprünk, kik azok, akiket, tehát ott az van, hogy Hamel lakossága hiába már föl kell építkezniük a háztetőkön túlra, mert hogy ellepték annyira a várost, a patkányok nem hajlandók szembenézni azzal, hogy patkányok vannak a városban. Ennél persze sokkal több rétű ez az előadás, de például ez egy erős állítása. De visszakanyarodva egy olyanra, hogy rendezünk-e, meg az, hogy zene, hogy viszont az évadban lesz egy olyan, amit én már nagyon-nagyon várok, Ági végre rendez nálunk, és közben nagyon nagy hangsúlyt kap benne a zene is.
Igen, mert hogy Brandenburg Ádámnak a Csipke Rózsikáját fogjuk megcsinálni, egyébként a Szegedi Szimfonikus zenekarral együtt. Volt már három közös munka, ebből egyet már mi csináltunk, de még az elődöm Kövér László alatt Haydnnek az Égőház című előadását csináltuk meg, abban én játszottam, az egy marionett opera volt, Balogh Géza rendezte, annak volt több felújítása is, és azt még az Eszterházi kastélyban is játszottuk, illetve volt még egy ilyen kortárs próbálkozás, az nem volt túl sikeres, és amikor átvettük a színházat az első évadban, megcsináltuk az Orbán Györgynek a Csodafa című produkcióját, és ezt a Szegedi Szimfonikus Zenekar játszotta föl, Pál Tamás vezényelte, ezt rögzítettük, és egy egész bérlet konstrukció ment ki nálunk a Bábszínházba felvett zenével, és aztán a kis színházba a zenekarral együtt raktuk ezt színpadra, és nagyon nagy sikere volt, és most a Csipke Rozsikával ugyanez lesz.
Te hogy küzdesz meg azzal a dilemmával, hogy menedzsernek is kell lenned, meg alkotóművésznek?
Nehezen.
A művészeti vezető ilyen értelemben nem menedzsel, vagy nem látja a menedzser feladatot, ugye?
Hogy mondjam, az érzékenyen mindenre rálátva vagyunk, tehát hogy mi azért, hogyha nem is vagyok ott, akkor is online, tehát minden egyes lépésről én ugyanúgy tudok. De nem ez a feladat.
Igen, ez egy nagyon fontos dolog volt, amikor beadtam az első pályázatot, hogy egy olyan művészeti vezetőt szerettem volna magam mellett tudni, akit nem csak szakmailag tartok nagyra, és mondjuk tanulhatok tőle, és kontroll is tud lenni, hanem aki hajlandó arra is, hogy ez egy napi 48 órás meló, szóval, hogyha nincs itt, akkor is Zoom-on is dolgozunk, és ez most nagyon bizarrul hangzik, de hogy még a WC-papírt is megbeszéljük, hogy miért vegyünk. Nem azért, mert nem tudok dönteni, hanem mert hiszek a demokratikus vezetésben, és ez szerintem nálunk nagyon jól működik. És valójában a művészeti menedzsment résznek nagyon nagy százalékát a Jankó viszi. De nyilván te itt nem erre gondoltál, hanem gondolom a politikai dolgok.
A tárgyalásokra, a klasszikus menedzseri feladatok, alkalmazottakkal való
hát tárgyalás, csinálom,
pénzügyek, stb.
Azt én csinálom,
a klasszikus operatív tudsz.
Van egy nagyon erős racionális oldalam, engem ez tart keretbe, mert ha nincs, akkor szét tudok csúszni. Szóval, mint minden alkotó, és szétcsúszok, és ezért én megtanultam az évek során azt, hogyha keretbe rakom a dolgaimat, például hogyha jön egy e-mail, egy fontos e-mail, címkézem őket, és azt is becímkézem, hogy mikor kell rá válaszolni, mert ha nem teszem meg, elúszik és elfelejtek válaszolni. És mivel tudom magamról, hogy ilyen vagyok, ezért kialakítottam ezt a stratégiát, és ez úgy tűnik, hogy megy. És jól tudom vezetni, de azért az biztos, hogy mindig lehet tanulni, meg fejlődni. Most éppen itt tartok, hogy egyelőre még tudom vinni ezt.
Jankó, téged ki, és mit tart keretben?
Ági.
Én vagyok a kerettartó ezek szerint.
Kerettartó, ágykerettartó.
És a keretben tartás szerintem az, hogy abban is jó páros vagyunk, hogy tudjuk, hogy kihívás elé kell állítani a színházat. Megújulni kell, meg kell ugrani léceket évadról évadra, nem elfáradni, hanem egyre följebb pakolni a dolgot, és annyira jó az, hogy ennek a lendülete még tart. Tehát nincs az bennünk, hogy ahogy múlt évadban úgy megcsináljuk most is, hanem mindig megpróbáljuk egy csomó mindent egyre jobban kitágítani.
Most egyébként ti figyeltek arra, hogy milyen trendek vannak a bábszínházi szakmában, vagy van ilyen úgy, hogy én ugye főleg a prózai színházról tudok beszélni, meg az operáról, de ott vannak ilyen trendek, mindig jönnek ilyen áramlatok, irányzatok, letűnnek, aztán jön helyettük új. Uh-huh. Bábszínházban vannak ilyen friss hullámok, amiket érdemes követni, vagy ha nem is követitek, akkor tudtok róla?
A tág értelemben követjük, tehát hogy operát is nézünk, prózai előadásokat rengeteget, én nagyon sokat nézek, de Jankó is. És hát szerintem eléggé képbe vagyunk, hogy országos szinten milyen előadások vannak. Az is körvonalazódik, hogy melyik bábszínház milyen irányba megy. Például Egerben a musical vonal nagyon erős, nagyon, nagyon jó hangú bábszínészek dolgoznak a Szűcs Réka irányítása alatt a színházban. Van egy nagyon jó kis művészeti, hát vezetőjük, hogy nem is tudom, hogy mi a Szilárd, aki ezt erősít is, és például nekik ez egy ilyen specialitásuk. Tehát, hogy vannak ilyen különböző trendek, de közben meg természetesen látjuk, el is megyünk előadásokat nézni, és két évente Kecskeméten van egy szakmai találkozónk, ami olyan, mint a közszínházaknál a Poszt volt régen, vagy most is van egy, csak hogy kicsit már máshogy működik. Ez mindig ugyanott van. Kecskeméten a Ciroka Bábszínház ad ennek teret, helyzetet, lehetőséget, és azért ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy minden bábszínház ott van, végig megnézzük az összes előadást, egymás előadásait, és esténként van kritikus szekció, hát ilyen este 11-től, vagy valahogy igen. Így. Nyilván az alkohol mennyiségével egyenes arányban mindenki egyre okosabb lesz, természetesen, mint minden színházi fesztiválon, de viccet félretéve szóval...
Tehát a báb színészek is isznak.
Persze, képzeld el, igen, de hogy rettentően kíváncsiak vagyunk egymásra. Kíváncsiak vagyunk egymásra, figyeljük egymást, és merünk élesen kritikát mondani egymás felé, megfogalmazni, de minden valahogy építő jellegű. Persze, hazudnék, azt mondanám, hogy itt nem lenne egy-két ilyen kis klikkesedés, és nem tudom, de hiszen emberből vagyunk, és ettől izgalmas a világ.
Milyen elvek, csoportok mellett vannak ezek a klikkesedések?
Hát ez valószínű, főleg ízlésbeli.
Ízlésbeli, ha.
Főleg ízlésbeli.
Hát szerintem tudjuk, hogy na, erről kíváncsi vagyok, hogy mit fog szólni XY bizonyos előadások után, és akkor hegyesen, egyhegyűen őt keressük meg. Az nagyon jó, hogy ez nem meghívásos, tehát nem előadás meghívásos fesztivál, hanem mindenki azhoz az előtte lévő két évadából, amit szeretne, és akkor így is látunk egy nagyon jó korkeresztmetszetet, hogy ki hol tart.
Igen, ott a szakmai beszélgetésen egyébként meg lehet fogalmazni azt, hogy miért hoztad azt az előadást, mert nem mindig azért viszed, mert koncepcióban a legerősebb, vagy a legjobb rendezést láthatunk. Lehet, hogy egyszerűen azt akarják megmutatni adott színházak, hogy most hol tartanak a színészek. Milyen a kohézió köztük, szóval, vagy mennyire muzikálisak, szóval nagyon sok szempont van, aminek nyomvonalán összerakódik ez a műsorprogram, és ezért nagyon izgalmas. Ezt mindig nagyon szeretjük, most lesz majd júniusban.
Mondtad, hogy különböző irányokban mozdulhatnak el a bábszínházak. A ti irányotok az mi az, ami felé ti mozogtok?
Hát mi nagyon hiszünk a báb erejében. Van két fontos vonal, ami az utóbbi időben jött be. Az egyik a csecsemős színházi előadásnak nevezett formanyelv, amit a Kolibri Báb Színház hozott be, a novákék. Ez egy norvég módszer, ilyen pár hónapos kortól 3 éves korig ajánlják, tehát életkori sajátosságoknak megfelelő dolgokat láthatnak a nézők. Ledobják a cipőt kint, mindig elmondom, hogy vigyázni kell a lyukazzoknikkal, mert akkor azt is látjuk, de viccet félretéve, szóval beülnek párnákra, szőnyegekre a szülők a gyerekekkel, és ez a szocializációnak egy ilyen fontos mérföldköve a színházba és a közösségbe szoktatás. De valójában azért a legfontosabb az, hogy rögtön kapjanak egy művészi színvonalú előadást. Ez egy 20-25 perces előadás, amit követ egy ugyanígy 25 perces játék, közös játék a színészekkel. És eddig azt láttuk országos szinten is, hogy van egy pici báb, és egy ilyen lineális dramaturgiával végigvitt kis darabot játszanak. Pillangó föl kell, alszik, szivárványjal találkozik, mit tudom én, tudom, a végén lefekszik. És egyszer csak azt gondoltuk a Jankó, hogy ezen így muszáj változtatni, ez nem út. Tehát, hogy minibe megcsinálni azt, amit majd látnak a színpadon, szaminek, inkább érzeteket adjunk, úgyhogy most az utolsó két előadásunk, a Plim Plim, valamint a Pont-Pont Minte című produkciónk, formákra, térgeometriára, hangokra van rákalibrálva, és valójában nem egy történetet látnak, hanem helyzeteket ezekkel a tárgyakkal, stb. Nyilván van egy finom dramaturgiája az egésznek, de kicsit inkább olyan, mint egy megmozdult kiállítás. És ez egy nagyon fontos vonal, hogy most ezt egy ideig szeretnénk vinni, mert szerintem ilyen nincs nagyon Magyarországon. A felnőtt előadások is ilyenek, ugye az első, most az a patkányfogó projektünk, amiben a Jankó játszik, szóval az is egy ilyen erős vonal. És hát vannak a köztes, az óvodás iskolás előadások.